A háztartások akár 18%-át is érintheti az energiaszegénység, hangzott el a Corvinus Egyetem konferenciáján. Csomagszállítás 100%-ban megújuló üzemanyagból Európában. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Akár 1 millió magyar háztartás, az összes 14-18%-a küzdhet úgynevezett energiaszegénységgel egyes felmérések szerint, hangzott el a Budapesti Corvinus Egyetemen szervezett májusi konferencián. Az érintettek töredéke kap csak szociális tűzifa vagy otthonfelújítási támogatást, sokan vannak, akik akár hulladékkal is hajlandók fűteni más alternatíva hiányában. Az energiaszegénység fogalmáról és a friss kutatási eredményekről Takácsné Tóth Borbála, a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársa beszélt az Energiavilágnak.
Az energiaszegénységnek ilyen általános kőbevésett definíciója nem létezik. Általában azt szokták alatta érteni, hogyha valaki nem képes megfelelő mértékben kifűteni a lakását, illetve hogyha ez olyan mértékű anyagi terhet ró rá, hogy mondjuk a költségeiben ez egy bizonyos százaléknál nagyobb súlyt képvisel, és az, hogy ez milyen százaléknál, e körül vannak viták, az Egyesült Királyságban ilyen 10% körül határozták ezt meg. Nálunk ennek nincsen ilyen százalékos definíciója. De tulajdonképpen a tartalma az azt jelenti, hogy akkor nevezünk valakit energiaszegénynek, hogyha nem képes megfelelően energiával ellátni önmagát és a háztartását.
Számít az, hogy miből állítja elő valaki a hőenergiát? Fából, PET-palack elégetéséből vagy földgázból? Szóval mondjuk így a hőenergia forrásának minősége az befolyásolja az energiaszegénységben létet vagy nem létet?
Igazából nem. Nyilván most a PET-palacktól tekintsünk el, de úgy, hogyha azt gondoljuk, hogy mondjuk a fával tüzelés, vagy a szénnel tüzelés az jelente energiaszegénységet definíciószerűen, akkor a válaszom egyetemen nem. Egyébként a fatüzeléshez is vannak olyan modern technológiák, amik ezt teljes mértékben kényelmessé és úgymond 21. századi technológiává képesek ezt tenni. Tehát egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy aki fával tüzel, vagy szénnel tüzel, az egy energiaszegény háztartás. Tehát ilyen stigma nem rakódik egyik tüzelőanyaghoz sem. Amit ugyanakkor látnunk kell, az az, hogy Magyarországon ugye nagyon magas a gázzal tüzelő háztartások aránya európai viszonylatban is, és az elmúlt évnek az energiakrízise, ami elsősorban egy ilyen gázpiaci krízis volt, és a gázárak hallatlan megnövekedéshez vezetett, ez begyűrűzött a háztartási szektorbe is, mert egy idő után a szabályzó azt mondta, hogy a rezsicsökkentés nek is szab egy határt, és egy átlag fogyasztást határozott meg. Ez volt az a bizonyos 1729 köbméter, ami fölött, hogyha valaki fogyaszt, akkor azt már úgymond piaci áron, nagyon magas áron kell tennie. És ennek az intézkedésnek a bevezetése önmagában nagyon sok embert azonnal spórolásra ösztönzött. Illetve nagyon sokan féltek attól, hogy ugye nem fogják tudni fizetni a számlájukat, és itt kezdünk el energiaszegénységről beszélni, amikor valaki attól fél, hogy ő nem fogja tudni fűteni a lakását. És tulajdonképpen mi a Corvinus Egyetem rekkében ennek kapcsán kezdtünk el foglalkozni a kérdéssel, hogy vajon a gázkiváltás az milyen mértékben lehetséges, mennyit tud rövid távon megspórolni a háztartási szektor, illetve mi az az alternatíva, amire rövid és hosszú távon tud váltani. És mi azt találtuk, hogy, és ezt megerősítette a konferenciánk is, amit tartottunk, hogy mások is úgy látták az NVM, és azt tapasztalta, hogy az elsődleges eszköz, amihez a magyarok nyúltak, az az volt, hogy megtekerték a hőfokot, és erre volt is nekik terük, mert jellemzően a magyar háztartások magasabbra fűtötték régebben az otthonaikat, mint mondjuk az olaszok, vagy akár az osztrákok is. Tehát ugye itt volt egy ilyen takarékosság, és ezen kívül pedig, ami egy kicsit aggasztóbb volt, hogy nagyon sokan váltottak fatüzelésre. És itt megint csak szeretném hangsúlyozni, hogy bár kétségtelen, hogy a fával tüzelő háztartások átlagosan alacsonyabb iskolázottságok, illetve alacsonyabb jövedelmű háztartások, de ez nem jelenti azt, hogy mindegyikük ilyen. Tehát azt láttuk, hogy nagyon sok olyan háztartás van, amelyik viszonylag jó anyagi körülmények között él, és mégis ugye valamilyen okból fára váltott. Ennek az is lehet az oka, hogy ő úgy gondolta, hogy ő nem akar gázt fogyasztani egy gázkrízis közepén, vagy lehetett egyszerűen csak az, hogy ő az árakra reagálva alkalmazkodott és egy olcsóbb megoldást választott.
Talán ez abban is látszik, hogy mondjuk a kemence építés, a kemence építetés 19-hez képest nagyon megdrágult. Míg korábban 1-1,5 millió forintért lehetett kemencét építetni itt a fővárosban is környékén, most már ez sok millió forint, vagyis megugrott a kereslet. Ha valaki pedig 3 millió forintért tud kemencét építetni, ő vélhetően nem a kisebb pénzből élők közül kerülhet ki.
Hát igen, ez egy jó megfigyelés, tehát nyilván is a keresletkínálat működött. És a leggyorsabb módja az elváltásnak, a tüzelőanyagváltásnak, az valóban ez a fa felé váltás volt, és itt jön az a probléma, hogy azt találtuk, hogy több mint duplájára nőtt a mi becslésünk szerint a fa felhasználás 21-ről 22-re Magyarországra. Ezt egy kérdőjeles felmérésre alapoztuk ezt a becslést, önbevallásosan. És hát ez ugye elég riasztó, mert hogyha ez egy ugye ismeretlen eredetű növekmény, mert ezt nem látjuk egyik más irányból a statisztikákban ezt a növekményt, akkor ugye ez vagy az, hogy erdei eredetű, akkor az fenntarthatatlan, mert ennyi erdőt nem akarunk ugye föltüzelni, vagy pedig ha nem erdei eredetű, akkor jutunk arra, amit ugye első kérdésben ez a petpalack és minden egyéb, hogy valójában az nem is tűzifa, hanem valamilyen más ismeretlen eredetű anyag. És az, hogy ez valószínűleg egy nagyon súlyos probléma, azt megint csak alátámasztotta a kérdévünk, mert ilyen önbevallásos alapon az emberek, hát vagy azt mondták, hogy ugye rákérdeztünk, hogy tapasztal-e a környezetében hulladékégetést, illetve hogy ez zavarja-e. És akkor ezekből a válaszokból az rajzolódott ki, hogy körülbelül a háztartásoknak a 36%-a az el tudja képzelni, hogy hát akár ő maga is tüzelő anyagként nem hivatalos tűzifát égessen el. És hát ennek egészségkárosító és mindenféle egyéb szempontból is nagyon komoly következményei vannak, tehát ez nem egy jó irány, ez nem egy kívánatos irány, nem így akarunk gázfüggőséget csökkenteni. A jó hír az az, hogy ahogy ugye esetleg a gázárak csökkennek, akkor nagyon sok ember valószínűleg vissza fog váltani.
Azt lehet tudni, hogy ugye a gázkrízis előtt nagyjából 10,5 milliárd köbméter földgázt használtunk fel idehaza Magyarországon évente, és most olyan 8 milliárdra csökkent. Az adatok szerint a lakossági megtakarítás 0,5-1 milliárd köbméter lehetett. Azt lehet tudni, hogy a megtakarításból, a lakossági megtakarításból mennyi volt az az arány, amelyik mondjuk így az energiaszegénység miatt következett be, és melyik volt az az arány, ami mondjuk így az előre menekülés, mert hogy építetett inkább egy kemencét, vagy vett egy fatüzelésű kazánt, ami úgy szintén nem olcsó dolog. Szóval meg lehet azt mondani, hogy a megtakarítás mekkora része a pénzhiány, és mekkora része pedig a tudatos alternatíva keresés oka?
Ezt mi nem tudtuk megállapítani a kérdévünkből, és ez egy olyan kérdés, ami egyébként további vizsgálatot is igényelne. Azt láttuk, és ebben nagyon jó volt, hogy ugye ezen a közös gondolkodásra első workshopunkon, ezen ott volt ugye az MVM is, és ők azok, akik ugye egy csomó szempontból látják a fogyasztókat, az egyedi fogyasztókat, és kutatóként mi nyilván kérdőves felmérésekre tudunk hagyatkozni csak, vagy statisztikákra, és ugye az MVM arról számolt be, hogy az embereknél ugye ezek a hátralékok nőttek. Az energiaszegénységnek ez az egyik ilyen mutatója, amikor elkezdenek nőni a hátralékok, mert ugye az emberek nem tudják, hogy melyik ujjukba harapjanak, és most vagy a számlát fizetem, vagy eszek, és akkor így megcsúsznak, és késelembe esnek. Ezt látjuk, hogy ez történik, mert egyre nagyobb azoknak az aránya, akiknek akár 6 hónapon túli tartozásuk is van. Tehát ez kétségtelen, hogy van egy ilyen probléma, hogy nő az energiaszegénység az árak emelkedése miatt, amihez egyébként az is hozzájárul, és ezt is nagyon sokan emelték ki a konferencia hozzászólói közül, hogy nem csak az számít, hogy ugye magának az energiának az ára hogyan alakul, hanem hogy miután ezt kifizettem, akkor a maradó összegből hogyan tudok élni, és hogyha van közben egy nagyon erős élelmiszerinfláció is, akkor nyilván másképp esik ez a dolog, mert akkor így általánosságban nő a szegénység érzet, vagy a kiszolgáltatottság érzet. És még egy dolgot szerettem volna kiemelni, ami egy nagyon fontos mondás volt, hogy azt mindenki, vagy arra mindenki rámutatott, hogy sajnos, és ez ugye részben a korábbi alacsony energiaáraknak betudható, hogy nagyon rossz minőségű a magyar lakásállomány. Tehát az energia hatékonysági szempontból igen elmaradott lakásállományunk van, és ezt senki nem érezte annyira szívügyének, hogy ebbe fektesse a pénzét. Nyilván ezt most egy kicsit másképp látják már, aki teheti a szigetelt, vagy ahogy említette, és elváltott, vagy mással kezdett el fűteni, vagy akár ugye hőszivattyúra, tehát előre menekült. De nagyon sokan beleragadnak ebbe a lakhatási szegénységbe, hogy az épület állapota az az, ami miatt ugye ő nagyon sok energiát kénytelen használni, mert hogy nincs megfelelően szigetelve és korszerűsítve maga az épületállomány. És hát ez az, ami egy nyilván egy ilyen nagyobb állami átgondolást igényel, hogy hogyan lehet ebben előrelépni, és azt látjuk is egyébként, hogy ez irányban most azért történnek lépések, és nyílnak meg pályázati lehetőségek majd, úgyhogy ez nagyon jó lenne, hogyha ezt úgy lehetne elkölteni, hogy nyilván az energiaszegénység megakadályozása is ott levegjen a célok között.
Nagyjából hány ember lehet ebben a kategóriában, hányakat érinthet az energiaszegénység, és a 2020-as, az energiaválság előtti időkben hányan lehettek?
Én most ugye nem a sajátunk, hanem a Habitat Humanity-nek az indikátorai alapján tudok erre csak becslést mondani. Ők nagyon sokféle indikátort néztek, ugye, hogy mekkora a hátralék, mekkora a kintlevőség, ki érzi azt, hogy ugye nem megfelelő az épületének a kifűthetősége. Tehát, hogyha azok, akik azt mondták, hogy 2-3 indikátor szerint is ők már ilyen energiaszegénynek érzik magukat, ezeknek az aránya, ez 10-12% a magyar háztartásoknak. Ez egy viszonylag friss eredmény, de az, hogy most ez pontosan 2024-ben hogyan van, azt nyilván érdemes lenne újra megkérdezni.
Takácsné Tóth Borbálát, a Budapesti Corvinus Egyetem kutató főmunkatársát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Megújuló nyersanyagot úgynevezett HVO 100-at tankolnak a PostNL, hollandiai székhelyű postai és logisztikai cég, illetve nemzetközi leányvállalata a Spring teher autóiba. A cég a teljes éves üzemanyag felhasználását ebből az egyebek között növényi olajokból, állati zsírokból és használt sütőolajból készült anyagból biztosítja, bár bizonyos esetekben nem közvetlenül a vállalat autóiba tankolják a hagyományos dízelnél drágább üzemanyagot. A részletekről Thijs Bull, a Spring európai ügyvezető igazgatója beszélt az Energiavilágnak.
HVO 100 stands for hydrotreated vegetable oil.
A HVO 100 az tulajdonképpen egy üzemanyag. A HVO az a hidrokezelt növényi olajt jelenti, tehát ez a neve ennek az üzemanyagnak. Ez gyakorlatilag egy megújuló üzemanyag, amelyet dízelmotorokban is lehet használni. Ennek a rendkívül nagy előnye az, hogy a különböző járműveknek a széndioxid kibocsátását mintegy 90%-kal képes csökkenteni, és ez hatalmas előnyökkel jár, például a közúti szállítmányozásban a teherautók kibocsátása szempontjából.
Contribution to less emission by truck transport. That is the essence.
Hol és miből készül ez az üzemanyag jelenleg?
The fuel is made of all kind of vegetable oils and waste.
Az üzemanyag maga az igazából többféle és sokféle növényi olajból, A növényolajakon túl pedig például hulladékból újrahasznosítható és fenntartható eredetű hulladékból készül, ebből állítják elő, például erdészeti hulladékból, és ebből állítják elő tulajdonképpen megint csak hangsúlyoznám ezt a megújuló üzemanyag típust. Az európai előállítás tekintetében azt tudom mondani, hogy a kontinens szerte több helyen zajlik a gyártása ennek az üzemanyagnak, méghozzá a Spring GDS partnerei által, tehát ők az európai üzemeikben, különböző létesítményekben állítják elő ezt a fajta üzemanyagot.
Europe, who are doing this actual production process of these renewable sources into fuel.
Mennyire könnyű, vagy éppenséggel mennyire nehéz beszerezni ezt Európa szerte? Mert hogyha szállítmányozásról beszélünk, akkor azért igencsak jelentős tervezhetőségi faktor is van a munkában.
To get HVO 100 in your truck in Europe is in some places relatively easy, and in some not yet.
A HVO 100-as üzemanyag Európa bizonyos területein viszonylag könnyen elérhető azok számára, akik szeretnék megvásárolni, azonban vannak olyan területei is a kontinensnek, ahol még nem épült ki a megfelelő infrastruktúra a HVO 100 terjesztésére. Nyilván itt meg kell jegyezni, hogy ez az egész projekt igazából még egy egész korai stádiumában jár. A megoldás, amit mi cég szinten alkalmazunk, az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy bizonyos esetekben a HVO 100-as üzemanyagot betöltjük a saját teherautóinkba, és aztán ezzel történünk úgymond a szállítás ellátása, de nyilvánvalóan, ugye, mivel igazából az Európai Unió minden országába szállítunk, például Magyarországra is, vannak olyan helyek, vannak olyan régiók még, ahogy már említettem, ahol éppenséggel nem elérhető a HVO 100. Ezen esetekre találtuk ki azt a módszert, hogy itt megvesszük az útnak megfelelő mennyiségű HVO-t, HVO 100 üzemanyagot, és gyakorlatilag ezt elérhetővé tesszük különböző töltőállomásokon, amelyet aztán ugyan nem mi, de más vásárlók, más például jármű felhasználók meg tudnak vásárolni.
Without putting it in our own trucks. That is the essence of the solution.
Milyen hatása van a járművekre ennek az üzemanyagnak? Van-e szükség bármifajta átalakításra, vagy akár sűrűbb alkatrész cserére? Vagyis tulajdonképpen van-e jelentős különbség a hagyományos dízel üzemanyag és e között az üzemanyag között?
Yeah, the beauty of this solution is that it fits in any normal regular diesel engine without any changes. It's even so that you can also blend.
A szépség igazából ezen típusú üzemanyag használatának az az, hogy semmiféle átalakításra nincs szükség a járművek, a teherautók esetében. Gyakorlatilag tényleg bármilyen típusú járműbe bele lehet tölteni ezt az üzemanyagot, és ezen túl egy további előny az az, hogy a HVO 100-at akár dízel üzemanyaggal keverve is bele lehet tölteni az egyes járművekbe. Egyébként ez a gyakorlatban is bizonyos esetekben így történik. Ugyanakkor azt is meg lehet tenni természetesen, hogy tisztán HVO 100-as üzemanyagot töltünk a járművekbe, vagy ugye, ahogy már említettem, ezt a keveréket. Tehát gyakorlatilag az összetétele az viszonylag hasonló a dízeléhez, és ebből kifolyólag semmiféle átalakításra nincs szükség azokban a járművekben, amelyekbe ezt az üzemanyagot betölszik.
Is equal to that of diesel. So no adjustments on engines have to be and trucks have to be made.
És az látszik, a külcsíne egy kicsit más ennek az üzemanyagnak, mint a hagyományos dízelnek? Látszik, hogyha ezt használják, mondjuk másként füstöl, másként kormol, esetleg mondjuk más szaga van?
Yeah, very nice question. No, actually you can't. Because it is odorless and it looks the same, so you cannot see nor smell that. That is also actually
Igen, ez egy nagyon jó és releváns kérdés. A válasz pedig úgy hangzik, hogy nem igazán lehet megmondani, hogy HVO 100-at töltenek egy adott teherautóba vagy járműbe, ugyanis sem szagra, sem látványra nem különbözik igazából például a kipufogógáz a dízeltől, nem lehet se érzésre, se látványra megkülönböztetni azt a hagyományos dízel üzemanyagtól. Ezért is egy rendkívül jó megoldás ez, amelyet mi választottunk. Igazából ugye ez úgy néz ki, hogy a piacról vásároljuk fel ezt az üzemanyagot. Egy példával tudnám ezt szemléltetni, nem tudom, hogy Magyarországon hogy történik ez, de Hollandiában például, hogyha valaki energiát vásárol, és mondjuk zöld energiát, zöld úton előállított energiát akar vásárolni, akkor azt megteheti az energiaszolgáltatóktól, és akkor tudni fogja, hogy az az adott energia mondjuk szél vagy napenergia használatával került előállításra. De mondjuk, hogyha valaki az otthoni dugajból próbálja tölteni bármilyen eszközét, akkor ugye arra nincs garancia, hogy az tisztán zöld energiát ad. Valószínűleg ott a hálózatról keverve érkezik mondjuk tradicionális vagy tiszta zöld energia és kevésbé zöld energia. És igazából kicsit hasonlóan működik a HVO 100-as is a használat tekintetében. Mi ugye egy éves szintre lebontva, mint egy 4 millió liter HVO 100-ast vásárolunk fel cég szinten, amelyet aztán Európa szerte igazából elosztunk, és ahogy már említettem, megtörténhet az is, hogy ezt ugye dízellel keverik. No, de visszatérve az eredeti kérdésre, valóban sem szagra, sem látványra nem lehet megkülönböztetni a hagyományos dízel üzemanyagtól.
So the principle works the same, and because indeed you cannot see it or smell it, yeah, it can actually widely be used everywhere.
Összességében eddig hány kilométert mentek ezzel az üzemanyaggal? Hány autójukban használták ezt?
To be honest, the exact number of kilometers I don't know. What this 4 million liters I was.
A pontos kilométer számot igazából nem tudom most sajnos megmondani önnek. Ugyanakkor, ahogy már említettem, ugye éves szinten 4 millió liter HVO 100-as üzemanyagot vásárolunk. Azért ez a mennyiség lett kitűzve, ugyanis kiszámoltuk, és ezzel a mennyiséggel az éves szinten leutazott vagy megtett kilométereket teljes mértékben le tudjuk fedni ezzel az üzemanyaggal az Európai Unión belül. A teherautók számának tekintetében pedig azt tudom mondani, hogy vannak részben saját teherautóink is, illetve természetesen partnerekkel is dolgozunk együtt. Napi szinten egy 50-100 teherautót tudunk ilyen üzemanyaggal működtetni.
Transport partners is roughly between 50 to 100 per day.
Többe kerül-e ez az üzemanyag, mint a hagyományos dízel, vagyis többet kell lefizetniük a fenntarthatóbb zöld megoldásért, mint hogyha a hagyományos fosszilis energiahordozót használnák?
It's true, it is a more costly alternative. Currently the additional price or the premium on top of regular diesel is varying between 20 to 60 cents per liter.
Igen, valóban le kell azt szögezni, hogy ez a fajta megújuló üzemanyag bizony kicsit drágább, mint a hagyományos dízel üzemanyag. Rá kell fizetni, bár az eltérések viszonylag nagyok, azt tudom mondani, hogy mintegy 20-60 centtel drágább általában, mint a hagyományos dízel üzemanyag, amiről hát megvallhatjuk, hogy igen, valóban kicsit nagy tud lenni, mármint egyrészt a ráfizetés, másrészt pedig a differencia is. Ez azért van egyébként így a 20 és 60-as tartomány, mivel gyakorlatilag még kialakulóban van ennek az üzemanyagnak a piaca. Fontos azonban megjegyezni, hogy az extra költséget teljes mértékben mi, mint cég vállaljuk magunkra, az ügyfelek, akik ezt az üzemanyagot használják, semmiféle pluszköltséget nem kell, hogy álljanak, ugyanis mi, a cég úgy gondoljuk, hogy ez a mi befektetésünk egy fenntarthatóbb és zöldebb jövőbe.
Our investment in making our solution more sustainable, so we just take the extra cost for this.
Thijs Bult, a Spring európai ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilága az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.